Áldomkorunk, hogy Te vagy az, aki be tudod tölteni szükségeinket, és áldunk azért, hogy Te az onnan a mennyből szálltál alá, hogy az élet kenyere legyél mindazoknak, akik benned hisznek. És akik benned hisznek, veled élnek, és örök életre jutnak. Áldunk azért, hogy az a táplálék, a veled való együttlétnek kapcsolata örök életet ad mindazoknak, akik élnek vele. És köszönjük, hogy a pusztai vándorlásunk folyamán, életünk folyamán magunkhoz vehetünk téged. Szeretnénk ma is veled találkozni, szeretnénk, Urunk Istenünk, közösségben lenni te veled, a te igéddel, mert a te igéd és a te szabad is életkenyere számunkra, a mi lelkünknek. Táplálj bennünket azzal, hagy erősödjön meg a mi belső emberünk, hagy tudjuk fölvenni az élet küzdelmeit, próbáit is, hagy legyen erőnk, hogy te tőled kapunk mennyei mannát, te tőled kapunk mennyei üzenetet, erégíts meg bennünket ezzel. Kérünk, légy itt közöttünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Amen.
János evangéliumából a 6. fejezet első 15 versét olvasom. János evangélium a 6. fejezet első 15 versét. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól adtak, így szólt a tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Biblia olvasó ember számára ez a történet nagyon ismerős. Sokszor elolvastok már, talán sokszor hallottunk már igehirdetést is belőle. De mégis, amikor egy olyan történetet olvasunk, ami többször elénk kerül, főleg egy ilyen történet, amely mind a 4 evangéliumban megtalálható, célszerű valamikor úgy elolvasni, hogy mind a 4 evangéliumban kikeressük, és elolvassuk. Mert mind a 4 evangéliumban egy kicsit más, valamit mindig valamelyik hozzátesz, és valamivel kiegészíti, mert fontosnak tartotta az evangélista, hogy az ne maradjon ki belőle. A másik meg más szempontokat tartott fontosnak, és azért került bele ebbe a történetben, és így összeáll teljesen az a történet, amelyet olvastunk. És a másik, hogy üzenetet is kapunk többet, hogyha ilyen tekintetben jobban elolvassuk a többi evangélista, mit ír erről a történetről. Minden történet a Szentírásban, akár Ószövetség, akár Újszövetségi, ami tanításunkra, tanulságunkra lett megiratva. Mert ami korábban megírtak, írja Pál, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Hát tanuljunk akkor ebből a történetből olyas formában, hogy tanuljunk Jézustól, mert az egyik főszereplője, sőt a főfőszereplője ennek a történetnek ő. Tanuljunk a tanítványokról, mit tanítanak nekünk, és tanuljunk a tömegtől is. Természetesen Jézustól mindig jót tanulunk, a tanítványokról már kevésbé fogunk lehet jót tanulni a mai nap, de meg a tömegről is. De mégis arra tanít bennünket, hogy ne tegyük azt, amit ők tettek, vagy lássuk meg azt, hogy amit tettek, bennünk is megvan, és segítsen Isten nekünk, hogy ezeket életünk folyamán kikerüljük, és ne essünk azokba a hibába, amivel beleesett a tanítványi sereg is, meg beleesett a tömeg is. Tehát nézzük meg ezt a hármat: tanulni Jézustól, tanulni a tanítványoktól, és tanulni a tömegtől. Mit tanulhatunk meg Jézustól ebben a történetben? Egy dolgot szeretnék ebben a tekintetben kiemelni, üzenetként jött elém. Az, hogy Jézus ebbe a történetbe hogy megy bele, és ebből a történetből hogy jön ki. Ez nagyon fontos. Mert a mi életünkben sem mindegy, hogy egy eseménybe hogy kerülünk bele, és abban az eseményből hogyan jövünk ki. Mert Jézus hogy ment bele? Hát úgy, hogy szépen félrement, félreeső helyre ment, és imádkozott. Máté evangélista írja meg, amikor meghallott ezt Jézus, már mint az, hogy keresztelő Jánost megölték, eltávozott onnan hajón, egy lakatlan helyre egyedül, amikor meghallott ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Tehát ő elsőnek mielőtt a tanítványával is együtt lenne ezen a lakatlan helyen, előtte ő ment el, és ő tartózkodott egymagában. Ezért is hangzik ott a legvégén így föl ez a mondat a 15. versben, mert hogy ezt teszi Jézus az események után is, amikor pedig Jézus észrevette, hogy élt akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Tehát itt utal arra, hogy megint azt teszi, mint amit tett nem is olyan régen. Milyen szép keretben van ez a történet. Imádságos keretben. Mert Jézus azért ment el egyedül, hogy imádkozzon és beszélgessen az Atyával. Így megy bele ebbe a történetbe, és így jön ki ebből a történetből. De jó, hogyha a mi életünkben is úgy szintén ez megvan, hogy keretbe foglaljuk az eseményeket, cselekedeteinket. Hogy mielőtt tennénk valamit, előtte imádkozunk, és miután tettünk valamit, akkor is imádkozunk. De mondhatnám így, közben is imádkozik Jézus, mert mit olvassuk, amikor megtör a kenyereket? Hálát ad. Tehát közben a folyamatában is, ahogyan benne van abban az eseményben, ott is imádkozik. De szép ezt látni. Hogy úgy kezdem el a napomat, mielőtt bármit tennék, hogy imádkozok, beszélgetek az Istennel, és te is beszélgetsz vele. Elkezdődik a nap, közben is föl-föl kiállt az ember, de azért ez nem olyan, mint amikor magányosan imádkoztunk vele, együtt töltöttük az időt, és amikor a nap végére érünk, amikor minden úgy elcsendesedik, mi is újra elvonulhatunk egy csendes szobába, becsukhatjuk az ajtót, és megint imádkozhatunk, megint föl kiállhatunk az Istenhez. Miért jó ezt tenni? Mert ebben lesz erő. Aki ezt nem teszi, az erőtlen hívő életet él. Csodálkoznak nem egyszer a keresztények, miért olyan erőtlenek? Hát azért olyan erőtlenek, mert nem imádkoznak. Magától nem terem gyümölcs az életben és az életünkben. Ahhoz, hogy gyümölcs teremjen, a láthatatlanban dolgozni kell. Egy fát, ha megnézünk, és tele van almával, az nagyszerű. De ott valami akkor történt a láthatatlan résznél, a gyökereknél. Hogy a gyökér megtalálta a tápanyagot, föl is szívta, kapott is tápanyagot, nedvességet és mi egymást, amit eljuttatott föl a törzsön keresztül egészen a vékony hajtásokig, és belőle majd gyümölcs lett. Amikor az embert nem látják, mert ezt nem látják, hogy te mennyit imádkozol. Ezt nem nagyon láthatom. Egy ember életében, egy lelkész életében se. És a te életedben se. Ezt ki látja? Ezt úgy kell csinálni, olyan Jézus mondja, hogy elvonulva, egy magányban, ahogyan ő tette. Milyen a mi ima életünk? Olyan erős a tetteink, cselekedeteink. annyira tudunk adni gyümölcsöt a másik embernek. Irgalmasságot, kegyelmet, megbocsátást, szeretetet. Ha ima életem jó, ha te ima életed jó, akkor fölszívjuk az erőt, a tápanyagot, belegyökerezünk az Istenbe, és onnan táplálkozva kihajt életünkben a szeretet, megteremtni az Isten bennünk ezáltal a gyümölcsöket, a lélek gyümölcseit is, és tudjuk azt adni. De amikor a mi fánkon fanyal gyümölcsök vannak, a mi fánkon csak levelek vannak, akkor az arról tanúskodik, baj van a gyökérrel. Baj van a gyökérzettel. Valami ott a láthatatlan részben nem működik. Hát működjön, mint Jézus életében működött, ne feledkezz meg erről, mert a gyökerei döntik el a mi életünk gyümölcseit és tetteinket is egyaránt. Amikor ott állunk, hogy miért voltunk most ilyen erőtlenek, sokszor meg kell gondolnunk, hogy aznap mennyire gyökereztünk Krisztusban, mennyire volt nekem személyes, magányos együttlétem az Istennel. És amikor ezek egyre jobban kopnak a mi életünkben, annál jobban erőtlenebbé is válik az ember. Legelső afrikai hívők, amikor megkapták az evangéliumot, hirdetve lett nekik, nagyon fontosnak tartották azt, hogy ima életet éljenek. Na, tehát hol imádkozzanak? Hát azt tették, hogy ők is el akartak vonulni, de ezt úgy tudták, hogy a bozótba mentek be, nagy bozótba, és ott kialakítottak egy kis helyet, és ott úgy se látta senki őket, ott imádkoztak. És ez a helyhez mindig csináltak egy ösvényt, ugye kiárták. Azt a nagy, magas bozótban kiárták, és akkor ott megcsinálták azt a kis kört, vagy azt a kis helyet, ahol végeredményben ott elrejtőzhettek, fölfele az égfele, meg volt a nyitott rész oldalra, hátul elől, és ugye hátul nem látta senki őket, és ott imádkoztak. Na most, ha valaki nem kezdett odajárni ehhez a kis imádkozó helyéhez, akkor azt többen is meglátták. Nem csak ő, hanem mások is. Mert mi történt? A kis ösvényen kezdett kinőni a fű. Kezdett eltűnni az ösvény. És akkor ezek az afrikai keresztények olyan kedvesen figyelmeztették egymást, és azt mondták egymásnak, a fű kezd kinőni az ösvényeden. Ez azt jelentette, hogy kopik az ima életed. Hát, hogy állsz, testvérem? Hogy állok én? Kezd kinőni a fű az ösvényeden? Vagy talán ezen a héten jól megtapostad azt az ösvényt? És jól kiártad? Akkor olyan erős volt ez a heted az Úrban. Akkor tudtad tenni, cselekedni az Isten ereje által azt, amit eléd adott. Ha pedig gyengének érezted magad, nézd meg, hogy az ösvényeden a fű nő kifele, vagy talán teljesen már benőtte. Hát azért ilyen gyenge a te hívő életed. Azért nincs meg azok a gyümölcsök, hogy békesség és sok minden más, amit lehetne adni az ember számára. Jézus imádkozott előtte, imádkozott közben, imádkozott utána, és tudott adni az embereknek. Adni tudott. Jól látta őket. A szükségeikben megelégített őket bőven. És így van a mi életünk is, hogyha tudunk imádkozni, ha ima életünk van, ha közösségben vagyunk az Istennel, ha elvonulunk, akkor tudunk adni az embereknek jót, jó gyümölcsöt. Meg tudjuk őket elégíteni szeretettel, áldásokkal. Legyen így a te életedben, és tanuljunk ebben a történetben Jézustól. Aztán mit tanulhatunk a tanítványoktól? A tanítványok, amikor azt látják, hogy mennyi ember ott van, meg is gyógyította őket, Jézus sokakat, aztán tanítja is őket, akkor azt vették észre, hogy esteledik. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Hát most már későre jár, sötétedik, mindenki oldja meg a korgó gyomrát, ahogy akarja. Mi is megoldjuk majd valahogy, meg a nagy közönség is, a nagy tömeg is oldja meg magának ezt a problémát. És Jézus azt mondja, hogy nem. Eleve halva született ötlet volt ez. Hát ott nem voltak nyitva éjjel-nappali üzletek, hogy akkor most bemennek majd a városba, ott a sötétbe, és akkor majd bevásárolnak egy jót. Korban mindenkinek a gyomra, hát most hogy töltsük be? Engedjük így el őket? Ilyen korgó gyomorral? Azt mondja Jézus, hogy nem. Ők ide jöttek, mi feladatunk, hogy ti adjatok nekik enni. Mi? És akkor följön, hogy hogy. De elsőre foglalkozom már azzal, amit ők tettek a tanítványok. Egy halva született ötlettel, mert ilyet mi is tudunk. Elénkbe hoz valakit a mindenható Isten, van egy szükséglete, és akkor azt mondjuk, oldja meg maga, én is magam oldom meg. Pontom. És hárítunk. Nem sokszor ezt tesszük mi is. Van egy probléma, elénk jön egy ember aznap, utunkba szegődik, elmondja azt, hogy mi a baja, meghallgatjuk, megveregetjük a vállát, viszlát. Majd megoldódik, hát nekem is van elég problémám, azt meg nekem kell megoldani. Igen, ám csak, hogy sokszor Isten erre azt mondja, hogy ezt nem jól csinálod. Nem. Te old meg neki. Azért került az utadba, azért küldte az Isten oda az utadba, találkoztál vele, tudtad meg a szükségét, hogy azon az emberen te segíts. De olyan könnyen megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogyha nekünk most erre nincs időnk, na meg így, meg úgy, meg amúgy, meg nekem is van elég gondom, meg mindenkinek, és akkor szépen el akarjuk küldeni ezt az embert magunk mellől, majd valahogy majd megoldódik. De Isten nem ezt akarja, hanem old meg te. Azért küldte, azért van az utadban, azért találkoztál vele, hogy nem, ne küld el, hanem ti adjatok neki enni. Te töltsd be a szükséget. Hát nem könnyű, amikor az ember ilyennel találkozik, sőt Isten ezt akarja, hogy mi próbáljuk meg megoldani. Ne hárítsunk, hanem vegyük szárnyaink alá azt az embert, és próbáljunk megoldást adni életének arra gondjára, és próbálni végre mindbe kisegíteni azt az embert, ha kell akkor megvírasszalni, ha kell akkor valamivel ellátni, vagy valahogy segíteni neki. Ne kerüljétek ki életetekben ezeket a gondokat. Könnyen kikerüljük. Könnyen hárítunk, mint a tanítványok. Na de miért hárítunk? Mert azt mondjuk, hogy mi? Hogy tudom én ezt megoldani? Hogy tudom én annak az embernek a gondját most fölvenni? Hát így is van nekem elég. Hát nekem is korog a gyomrom. Hát nekem is vannak dolgaim. Még akkor vegyem fel az ő korgó gyomrát is, vagy az ő problémáját is. És azt mondja Jézus, hogy igen. Kérdezte valaki egyszer, hogy hát mikor lettek a tanítványok? Hát megvoltan a csoda, vitték kifele, most közben, az út közben még osztották kifele, ők ettek, vagy majd amikor már kiosztották, jól elfáradtak, utána ettek. Ezt nem tudjuk. De részesültek, ők is. Közben nekik is megtelt a gyomruk. De megtelt a másiké is. Hidd el, hogy Isten be tudja tölteni a te szükségedet is, miközben te segíted, hogy a másik szüksége is betöltődik. Csak ezt olyan nehéz elhinni. Olyan hitetlenek vagyunk arra, és ezért hárítunk. Mert hogy oldanám én azt meg? Még a magamét sincs megoldva. Nem biztos, hogy a magamét kell elsőnek megoldani. Azt mondja Illés az özvegyasszonynak, akihez küldetik. Azt mondja, csak nekem ennyi kis ennivalóm van. Megcsinálom fiamnak, meg magamnak, és utána majd meghalunk. Megesszük, aztán végül meghalunk. Azt mondja Illés, mielőtt megennétek, hozzá nekem. Ne ti egyetek elsőnek, hanem nekem is korog a gyomrom. Abból a kis piciből, amit csinálsz, abból a pogácsából, hozzá nekem is. És elsőnek nekem hozzá. És viszont özvegyasszony, és mi lesz? Utána új gondoskodik róluk az Isten, Illésről is, meg az özvegyasszonyról, meg a fiáról is, hogy van bőséggel. Ezt nehéz nekünk elhinni. Hogy akkor nekem lépni kell, amikor nekem is megvannak a problémáim. Hát pár nemet csinálja a börtönben. Hát mennyi baja van, mennyi gondja van neki. az fölvállalja még a börtönben is a gyülekezetnek, mondják, írja nekik a levelet. Bátorítja, biztatja őket, meg imádkozik értük. Hát nem elég lett volna csak magáért imádkozni. A maga szükségeiért, hát sokkal nagyobb szükségben volt, mint a gyülekezet. Mégis fölveszi ott a gyülekezetnek a gondját is. Ott a börtöncellában. Isten, akiket elénk hoz, mellénk az, rám bíz, utunkba hoz, azt mondja, hogy ti adjatok neki ennek. Ti forduljatok feléjük. Ez is egy tanítás számunkra. Na ez próba volt ám az ő életükben, mert fölvetődik az, hogy hogy. Hát Fülöp egyből már számol is, lehet jó volt matekból, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani. De arra jut, hogy képtelenség, ha még lenne is annyi pénzünk, hogy 200 dénár. Ami nem kevés. Még ha lenne is annyi, még akkor is kis, pici kis morzsákat tudnánk adni ennek a sok embernek. Tehetetlenségük tükröződik ebben a történetben, és így vagyunk mi is, hogy amikor ott vagyunk, találkozunk egy emberrel, és fölvetődik az, hogy hogy próbálnám fölvenni az ő gondját, és azt érzem, hogy tehetetlen vagyok megoldani az ő gondját. Érzitek? Elmondja a gyásznak a fájdalmát, és ott állunk gyökerezve a földbe, és egy humba szót nem tudunk szólni. Semmit. Nem jön ki semmi. Olyan tehetetlenül ott állunk. Hogyan tudnánk segíteni? És érezzük, hogy sehogy. És a tanítványok is ugyanebben voltak. Itt a millió nagy tömeg, hát ami nem millió volt, hanem 5000 ember, 5000 férfi, és aztán még voltak a gyerekek, meg a nők is. Hát hogy oldjuk ezt meg? Hát ez lehetetlen. Ha ennyi pénzünk lenne, de hát nincs ennyi pénzünk. Tehetetlenek vagyunk. Hát erre szeretne eljuttatni a mindenható Isten. Hogy lásd be, hogy olyan tehetetlen vagy ember. De arra szerette volna eljutatni Jézus ebben a próbatételben a tanítványokat, hogy ha már meglátod a tehetetlenségedet, lássál már meg engemet is. És hát annyi csodát átéltetett már Péter, János, Jakab és a többiek. Hát annyi szükséget betöltöttem. Jöttök most ebben a helyzetben hozzám? Ott vált a Jézus. Számolgatnak, hát ő is azt mondja, hogy hát igen, 200 dénár kevés. De mikor kértek már engem, az Isten fiát, hogy oldjam meg ezt a problémát? Hát annyi beteget meggyógyítottam, láttátok pár órával ezelőtt. És a tanítványok nem léptek. Nem számolnak Jézussal. Csak a tehetetlenségükben ott állnak és nézelődnek. És vagyunk így mi is. Hogy ott állunk, nem tudjuk megoldani a magunkét, a másikét, és közben meg Istenben nem fordulunk. Hát ezért Jézus föláll, és akkor azt mondja a tanítványoknak, na jó van, akkor a tömeget akkor tessék leültetni 50-essével, ugye innen tudták nagyon jó kiszámolni, hogy mennyien voltak, 5000 férfi, mert 50-essével látták azt, hogy ebből van ebből az 50-ből 100. Körülbelül lehet össze tudták így adni, hogy hú, hát akkor ennyi a tömeg. És akkor szépen letelepettek, és aztán elkezdtek ingázni Jézus és a tömeg között. Jézus adta a teli kosarat, ők meg utána jöttek vissza az üressel, és ingáztak. Bevonta Jézus ebbe a munkába őket is. Noha tehetetlennek érezték magukat. Életünkben nem egyszer így vagyunk, hogy ott vagyunk, hogy nem tudunk mit tenni, tehetetlenek vagyunk, de számolj az Istennel. Egyszer egy apuka azt mondta a fiának, ott is próbaképpen tette ezt, hogy na fiam, gyere csak ki a kertbe. Itt van már a kertben ez a nagy kődarab. Most én ezt már nem akarom, hogy ez itt legyen. Úgyhogy el kéne vinni a hátsó kertbe. Rád bízhatom? Mondta a kisfiú, hogy bízz rám nyugodtan, apa, erős vagyok, mutatta is, és megoldom ezt a problémát. Mondta az apja, jó van, minden próbálj meg, és old meg, és juttasd el ezt a követ a hátsó kertbe. Apa bement a házba, nyitott ablaknál, azért figyelte a fiát, hogy mi is történik. Hát a fiú neki lendült, fölgyűlte az ujját a pólónak, aztán neki feszült. De nem mozdult meg. Megpróbálta jobbról. Ott sem mozdult meg. Na hát akkor lehet balról. De ott sem mozdult meg. Előről, hátulról. Nem mozdult meg. Az apja közben kikiáltott neki, hogy fiam, hogy halasz? A fiú megmondta, hogy próbálkozok, apa, próbálkozok, még nem adtam föl. Próbálom. Próbál csak meg, fiam, mindent, amit lehetséges. Na, akkor a fiú gondolkodott, hogy van nekik egy nagy vasrúdjuk. Na, azzal betámaszt oda neki ennek a nagy kőnek. Akkor lehet, ki tudja onnan fordítani. Úgyhogy már szaladt is oda, ahol ezt tudta, hogy hol van, jött is azzal a vasrúddal, átette, és akkor próbálta nyomni. Na, de nem bírta. Még azzal sem ment. Itt is, ott is, abban a pontban, mindenhol, körbe-körbe alá tette, hogy hát, ha ott talán nem mozdítja, nem jött össze. Akkor lerakta, és bekiáltott az apjának, hogy apa, nem megy. Próbáltam, így is, próbáltam ezzel a rúddal is, nem jött össze. Azt mondta az apja neki, biztos, hogy mindent megpróbáltad? Mindent megpróbáltam, mondta. Erre mondta az apja neki, hogy fiam, nem próbáltál meg mindent. Hát hogy vagy? És akkor azt mondta az apja, hát engem nem kértél meg. És akkor lesütötte a szemét a gyermek, majd fölnézett az apjára, és azt mondta, apa, gyere segíts nekem. És akkor ők ketten, mind a ketten, ugye hát ott az apa eleje döntött, de azért ő is újra, noha már megfáradt egy kicsit, együttesen elkezdték nyomni erről, arról, elkezdett mozdulni a kő, és szép lassan görgetve, meg csúsztatva, meg mikor, hogy eljuttatták a hátsó kertbe. Nem egyszer mi is így vagyunk. Ott van az életünkben egy nagy kő, egy probléma. És neki feszülünk innen-onnan, így próbálkozunk, úgy próbáljuk nyomni, és nem megyünk, nem haladunk semmire. És elfelejtjük, hogy kérjük az Istent. Elfelejtették a tanítványok, hogy Jézus van velük. Mi tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk megmozdítani, nem tudunk teremteni, nem tudjuk megsokasítani ezt a kis kevés kis ennivalót, amit hozott ez a gyermek. Na de hát Jézus meg tudja oldani ezt a problémát. Hát menjünk már, hát Péter János, ne számolgassál már Fülöp. És menjünk. Nem jutottak el ide. És mi is nem egyszer nem jutunk el oda. Küszködünk a kővel, jól elfáradunk. Meg idegeskedünk is, mert nem oldottuk meg a problémát, meg verjük is esetleg azt a problémát, mert nem jött össze. Mint hogy kértük volna mindenható Istent, aki meg tudja oldani életünk problémáit, és nem csak az enyémet, az én korgó hasamat, vagy az én kövemet, hanem a másik kövét is meg tudja mozdítani. A másik éhezésére is tud választani. Olyan jó lenne, hogyha ezt látnánk, és igénybe vennénk, és számolnánk a mindenható Istennel, és nem hárítanánk, hanem készek lennénk oda belesimulni, kérni őt, és megtapasztalni, hogy akkor is, amikor olyan tehetetlenek vagyunk, és nem tudtunk sok mindent tenni, akkor is Jézus bevon a munkába. Nem mondta az apukas a fiának, na jó van fiam, akkor álljál félre, majd én megcsinálom. Nem mondta azt Jézus a tanítványoknak, na akkor a tehetetlenséget ebbe, miért ez csak félre? Aztán potyogtatok én az égből, nem etette volna. Potyogtatok az égből, azt mindenkinek az örébe húlik. És akkor benneteket kihagyok. Nem, Isten nem akar bennünket kihagyni a munkájából. De akar venni. Amint mi képesek vagyunk ellátni. Abban akar, hogy munkálkodjunk. Ültessétek 50-esével. Vigyétek számokra ki. Hordjátok be a maradékot. Ezt meg tudták tenni a tanítványok. Mint te is. Imádkozni azért a másikért. Igét mondanak a másiknak. Az az igének az ereje már az Isten ereje lesz, meg a Szentlélek az ereje, hogy elkezd munkálkodni az embernek az életébe. Az imádságra jön az isteni erő és hatalom és válasz, és átéled azt, hogy mégsem tehetetlenül álltál, begyökerezve annál az embernek, mert élete mellett, hanem imádkoztál, munkálkodtál, Istent kérted, és ő vele együtt, annak az embernek az élete, ennek a problémája is megoldódott. Lásd meg tehetetlenségedet. Lássam meg tehetetlenségemet. Hogy mennyire tehetetlenek vagyunk sokszor, hogy adjunk az embereknek. Hányszor jutunk el ide, hogy én is hallgatom, amikor jönnek hozzám, hogy milyen problémája van annak az illetőnek, és ott fogom a fejemet. Most én erre mit fogok én mondani? Mit fogok én ebben segíteni ennek az embernek? Olyan tehetetlenül ülök néha ott az irodában. És amikor eszembe jut, hogy hát kérjem azt, akit tud segíteni. Akkor jön egy olyan gondolat, jön egy olyan helyzet, hogy végül aztán azt mondja az illető, aki itt volt, hogy milyen békessége van, hogy örül, hogy ezt kaphatta az Istentől, és úgy megy haza. És akkor rájövök, hogy hát ez nem tőlem van, hanem az Istentől jött. Milyen jó ezt látni. Vagy amikor leülök az asztal mellé, megnyitom a Bibliámat, hogy majd szerdán vagy vasárnap erről az igéről kéne prédikálni, azt ott ülök tehetetlenül fölötte, hogy ebből hogy lesz prédikáció. Mert tőlem biztos, hogy nem lesz. És akkor ebben a tehetetlenségben az Istenhez jövök, hogy Uram, segíts! Mert jön a te néped éhesen, jön a te néped szomjasan, én még nem fogok tudni adni nekik semmit. Ha te nem szólsz, ha te nem üzensz, ha te nem használod a te szolgádat. És akkor jön a mennyei áradat. Hát hányszor vagyunk így mi is? Mert te is lehet a csendességedben, ott ülsz, most miért mondta ezt az Isten ezt az igét? És ott tehetetlenül, hogy ott ülsz az ige mellett. És egyszer csak, amikor elkezded azon imádkozni, gondolkodni, elmélkedni, Istenhez járulni, mennyire kibomlik az Isten igéje, mint a rózsa a te életedben. És elkezd illatozni. Használjuk tehát ezt, hogy van nekünk egy Istenünk, nem kell hárítani az embereket, meg tudja oldani, ahogyan Péter és János is ott vannak, azt mondják, hogy ezüstünk, aranyunk az nincsen. Úgyhogy kódulsz itt nekünk, nem tudjuk megoldani, tehetetlenek vagyunk. De van nekünk egy Krisztusunk. Látjátok, már nem felejtették el. Pedig ott is egy olyan helyzettel találkoznak, hogy ők azt nem tudják megoldani, hogy ez a sánt ember ott a templomban, ott meggyógyuljon, vagy templom előtt meggyógyuljon. Nem tudják megoldani. De eszükbe jut, van nekünk Krisztusunk, nem hárítunk, nem megyünk tovább, nem hagyjuk ott ezt a koldus embert, pedig bemehettek volna úgy a templomba, de megálltak. Nincs aranyunk, nincs ezüstünk, de Krisztusunk van, na azt adjuk neked, és meggyógyul az ember. De ehhez hit kell. Hogy ebben a helyzetben, amikor találkozol emberrel, nem hárítasz, hiszel Istenben, ő hozzájössz, és azt adod, aki neked van, aki téged meg tud áldani, aki küld, és akitől kaptál valamit, hogy azt továbbad. És mit tanulhatunk itt a sokaságtól? Ettől a tömegtől. Ezek az emberek átérik a csodát. Átérik, hogy szinte már csak a semmiből lesz kenyér mindenki számára, sőt olyan bőséges, hogy még 12 telekosárral is összeszednek, mert annyi maradék lett. Azt olvasjuk, amikor látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Jézus tesz egy jelet, Jézus tesz egy csodát, vagyis egy szóval teremt, mert ez egy teremtés történt itt. Teremtett Jézus. Ő tudott teremteni az Atyával együtt, amikor létre hívta az eget és a földet, itt most létre tudta hívni a kenyeret meg a halat. Hát mi az neki? Aki a csillagokat fölrakta az égre. Hát aznak egy kenyérteremtés, vagy egy halteremtés nem sokat jelent. Meg tudta tenni abban a pillanatban. És amikor ezt látják az emberek, ezt a csodát, ezt a jelt, akkor csak addig jutnak el, hogy ez egy próféta. És vége. Hát kaptak az emberek jeleket, például a napkeleti bölcsek is jelben részesültek, amikor meglátták az égen a csillagot, és vezette őket. De ők nem azt mondták Jézus előtt, hogy na ez az a nagy próféta, hanem ez az Isten fia. És leborulva imádták őt. Ők ide jutottak el. De ezek a tömeg, ez ide nem jutott el. Nézzétek meg, olvassak a 4 evangéliumba egy olyan esetet, az 5000 ember megvendégelése után, hogy egy ember az 5000-ből oda ment volna és imádta volna Jézust. Vagy bárki megköszönte volna, hogy köszönjük Jézus a finom vacsorát. Azt olvasunk itt. Itt háladás nincs, itt dicsőítés nincs, itt imádat nincs, csak úgy lenyugtázzák. Hát úgy néz ki, hogy ő az a próféta. Pedig annyiszor olvasjuk, hogy Jézus meggyógyít valakit. Azt a vakembert, aki vakon született, meggyógyítja. Aztán találkozik vele, mert kiközösítik. És azt mondja neki, hogy hiszel te az ember fiában? És azt mondja, ki az, hogy higgyek benne? Hát ő az, akit látsz. Ő beszél veled. És leborul azonnal Jézus láb elé, és imádja őt. Vagy a másik, a vak Bartimeus. Annak még nem is történt az életében jelcsot. Ott kiabál az útszélen, és mit kiált? Dávid fia, könyörülj rajtam, mert majd szerintem, megsiás! könyörülj rajtam, Isten fiam, gyere, könyörülj rajtam. Pedig még nem gyógyult meg, de már messiásnak tekinti az Úr Jézus Krisztust. Ezek meg átélnek egy nagy csodát, és csak úgy lekönyvelik, ez az a proféta. Milyen szomorú, amikor az emberek csak valahogy így használni akarják Jézust. Mert utána azt olvasok, hogy királlyá akarják tenni. Milyen jó, kenyér kérdés megoldja. Hát ilyen kell, ilyen miniszter kell nekünk. Ilyen király kell. Hát nem így van a politikusok is a mai időben. Hazudnak jó nagyot, hogy majd megoldják életünkben, meg a nyugdíjt, meg ezt, meg a szalaszt. Jön a választás, arra választanak az emberek, azt választák meg, hogy na ilyen király kell nekünk, ilyen miniszterelnök, ilyen vezető kell nekünk. Aztán utána nézhetik, hogy a kenyér kérdés megoldja, vagy nem. De ezek az emberek is így gondolkoztak, csak eddig jutottak el, hogy erőszakkal megtegyék Jézus királyukra. Nem a mennyei királyá, hanem egy jó miniszteri. És Jézus ebből nem kér. De tudjátok, hogy kért volna belőle? Az az 5000 ember, gyerekekkel együtt, asszonyokkal együtt, ott leborultak volna az ő lábai előtt, és imádták volna őt. Elhiszitek, hogy Jézus nem ment volna fel a mennybe? Vagy nem ment volna fel a hegyre? Hogy nem ment volna el előlük? Ott maradt volna. Mert járt volna neki az imádat. Járt volna neki a dicséret. Soha nem mondta azt, amikor meggyógyult valaki, és elkezdte őt imádni. Meg a láb elé borult. Meg dicsérte az Istent, hogy hagyd abba. Jézus soha nem menekült el attól az embertől. Ott maradt. De így nem az a lelkület történt. A te életedben, az én életemben is Isten tesz jeleket. Isten tesz még csodákat is. Mit mondasz? Imádat lesz belőle? Leborulsz Jézus lábán, hogy Uram, jaj, de jó, hogy ebben a mai napon is cselekedtél az én életemben. Megköszönöd, hogy köszönöm, Uram. Vagy csak nyugtázzuk? Hát ez az Isten, erre való. Ezért jövök az imaházba, hogy az én kéréseimet elmondom, aztán még mindig segítsen. De amikor ne kéne már köszönni, az már elmarad, a hála elmarad, az imádat elmarad, a dicsőítés elmarad, és kész. Ha sok ember így van. Amikor szokták azt mondani az emberek, hogy mintha jó pontot akarnának szerezni előttem, hogy szoktam én imádkozni. Ha nem is járok gyülekezetbe, szoktam én imádkozni. Mit jelent ez? Általában azt jelenti, hogy amikor baj van, amikor vizsga van, amikor megszorulok, akkor elmondok egy mi atyánkot, jó esetben a saját szavaimmal fölkiáltok Istenhez, hogy segíts. És ennyi az imádkozás. De bajba hoznám ezeket az embereket, amikor megkérdezném ezután, hogy szoktál imádkozni, azt mit szoktál? Azt mit mondasz az Istennek ilyenkor? Na, akkor nagy bajba kerülnének. Vagy azt mondanám nekik, hogy aztán, amikor imádkozol, mit válaszol erre az Isten? Mert ő szokott válaszolni is. Azt meghallgatod? Na, meg olyan van-e, hogy amikor így imádkozol és válaszol az Isten, hogy fölteszel olyan kérdést az imádkozásba, hogy Uram, mit szeretnél, hogy cselekedjek? Na, hát az meg végképp eszükbe nem jut. Szoktam imádkozni. Na, ezek azok, akik azt mondhatták, hogy szoktam imádkozni. Ezek az olyan emberek, akik csak várnak valamit Istentől, mindig a bajban, mindig segítsen meg, mindig csak akkor jönnek a szükség idején az Urukhoz. Kiderül ebben a történetben, ha tovább olvastuk volna, hogy némelyek föl is keresték a kenyér megszabadítása után Jézust, és meg is mondja Jézus, hogy miért kerestek. Nem én értem, hanem a kenyérért. Hogy jól laktatok. Nem én miattam kerestek, mint a napkeleti bölcsek, hanem mert jól laktatok kenyérrel. Hát nem az kéne, hanem a mennyei kenyér kéne nektek. Az lenne az igazi. És akkor kezd arról beszélni, hogy az élet kenyer én vagyok. És velem kéne élni. Engem kéne imádni. Bennem kéne hinni. Velem kéne élni. És ennek van örök élete. Ennek az embernek. De jó az, amikor látod Isten tetteit, cselekedeteit, jeleit a te életedben, és imádod, magasztalod, róla beszélsz, ő nagy a te életedben, ő lesz egyre nagyobb a te életedben, és ezt hirdeted is az embereknek. Ezen a héten olvastam egy olyan történetet, amikor emberről olvashattam, aki Amerikából elment egy távoli országba, egy szegény országba, hogy hirdesse az evangéliumot, és nagyon sok nehézségen ment keresztül, üldöztetésen, különféle gyötrelmeken, és 30 évi szolgálat után visszatért Amerikába. És amikor visszament, akkor megtudták a keresztények, megtudták többen, és meghívták őt egy nemes alkalomra, és összejöttek különféle városokból, helyekről, távoli vidékekről, hogy ezt az embert meghallgassák. Hogy mi történt vele 30 év alatt. És ő az ember szót kapott, 15 percet beszélt azon az alkalmon, és amikor felállt és elkezdett beszélni, nem másról beszélt, mint Jézusról. A történetről, ami a Szentírásban le van írva, hogy Jézus miért jött el erre a világra, hogy halt megértünk, miket cselekedett, és nagy beléléssel, nagy örömmel, nagy lelkesedéssel beszélt a nagy Istenéről, aki annyi jeleket tett a Földön, és az ő életében is megáldotta ott a misszióban is. És csak Jézusról beszélt. Egy történetet nem mondott el magáról. Amikor vége lett a beszédjének, és mentek hazafele a tömeg, akkor egy valaki oda ment hozzá, és azt mondta, hogy nagyon csalódtunk. Nagyon csalódtunk, mert nem ezt váltuk. Hát mit váltatok? Hát az, hogy valami zaktos történetet mondsz ez. 30 év alatt annyi mindent megéltél, nem mondtál belőle semmit. Miért nem mondtad el azokat a történeteket? Arra voltak kíváncsiak az emberek. És akkor az ember azt mondta, nincs jobb történet Jézus történeténél. És majd, ha nekem meg kell állni a mennyben, az Isten előtt, és majd számot kell adnom ezért az alkalomért, ami itt történt, hogy fölállhattam, és ennyi ember előtt beszélhettem. És úgy kell majd pironkodnom, hogy félretoltam Jézust, hogy a zaktos, csiklandozós történeteimről beszéljek. Hogy volt egy lehetőségem, amikor felemeljem az én megváltómat az emberek előtt, és én magamat emeltem volna föl? Nem. Ez a legjobb történet. Az evangéliumnak a története. Örömüzenete. Őróla beszélek. Mert ha magamról beszéltem volna, akkor pironkodni kellene az én megváltom előtt. Ennek az embernek az életébe Isten sok mindent tett, és ennek az embernek az életébe Jézus lett a nagy. Őt imádta, őt magasztalta, őt dicsőítette. Hát legyen a mi életünkben is. Amikor megtapasztaljuk a jeleket, megtapasztaljuk az Isten tetteit, csodáit, kövesse a dicsőítés, a magasztalás, az evangélium hirdetés. És akkor tanúbizonságot teszünk arról, ami életünkben Jézus a király, Jézus az Isten fia. És ővel akarok élni, mert ő az én áldott mesterem. Ő az én áldott Istenem. Tanultunk tehát ebben a történetben Jézusról, hogyan kell elcsendesedni, félrevonulni, egy magányban az Úrral lenni, hogy erőnk legyen a mi életünkben, hogy ne hárítsunk, hanem tudjuk azt adni, amit az Isten ad, hogy tudjunk odafordulni közben is a mindenható Istenhez. Tanultunk a tanítványoktól is, hogy hogyan kellene a próbatételben jól megállni, odafordulni, számolni az Úr Jézussal, és megtapasztalni, hogy ő bevonul ő munkájába. Átélhetjük, hogy tehetetlenek vagyunk, ugyan de ő meg tud segíteni, hozzáfordulunk, sőt, vele együtt munkálkodhatunk, hogy a szükségeket betöltsük, és a mi szükségleteink is betöltődnek. És tanultunk abból is, hogy amikor jeleket, csodákat, Isten tetteit éljünk meg a saját életünkben, akkor abból imádat, háladás, dicsőítés, az ő neveinek a felemelése történjen meg, mert ez válja a mi nagy királyunk tőle. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a földi életben hozzád fordulhatunk, kiálthatunk hozzád, és egyáltalán te meghallgatsz bennünket, szóba állsz velünk. De mivel kegyelmes vagy és szerető Isten, meghallgatod könyörgésünket, és megtapasztalhatjuk azt, hogy erőt adsz nekünk. Köszönjük, hogy a nap elején is, vagy bármilyen tetteink előtt is imádkozhatunk, beszélgethetünk veled. És megtapasztaljuk azt, hogy mennyire meg tudod áldani azt a részt, amikor elkezdünk tevékenykedni, amikor elkezdünk cselekedni. Hogy jönnek a gondolatok, jönnek a bölcs gondolatok, elénk jönnek a jó útválasztások. És köszönjük, hogy közben is kiálthatunk hozzád, és utána is téged magasztalhatunk, amikor túl vagyunk azon a tetteinken, vagy túl vagyunk azon a napunkon. Áthatja a te tőled jövő erő, áldásod, amikor ezt tesszük. Mégis bocsáss meg, hogy nem egyszer nem tesszük ezt. Nem foglaljuk keretbe a napunkat, tetteinket, és azért vagyunk olyan erőtlenek, azért üti fel fejét, ami szívünkben sok-sok minden nem jó és rossz, mert nem így cselekszünk, ahogyan a te fiad, gyermeked, az Úr Jézus Krisztus. Segíts tőle tanulni, segíts, Urunk, hogy mi is még jobban elhatározva szívünkben tudjunk imádkozni, hozzád jönni, benned elcsendesedni. Mert nagy szükségünk van ebben a kavargó világban, ebben a veszélyes világban, kísértésekkel teli világban, hogy a te oltalmadban, a te segítségeddel tudjuk megélni a mi életünket. Kérünk, adj ehhez bölcsességet, és add, Uram, hogy szívünkben az elhatározásokból tettek lehessenek. És ne nőjön ki ima ösvényünkön a fű, hanem egyre jobban szélesedjen ki el az ösvény. És könyörgünk, Urunk Istenünk, azért is, hogy ha bármilyen emberrel találkozunk, bocsáss meg, amikor hárítunk. Bocsáss meg, amikor tehetetlenül ott állunk előtte, és nem csinálunk semmit, csak megveregetjük a bálát, és tovább megyünk. Bocsáss meg, amikor önző módon csak úgy kijelentjük magunkban, hogy a magunk dolgai azok most fontosabbak, és még az sincs megoldva. De jó lenne benned hinni ekkor is, hogy noha tehetetlenek vagyunk, de ha hozzád járulunk ebben a helyzetben, akkor te kész vagy betölteni a másik szükségét, úgyhogy közben a mi szükségünk is betöltődnek. Adj ilyen hitet nekünk, és addulunk, hogy a tehetetlenségünkben nem mi erőlködjünk, hanem hozzád jöjjünk, és tapasztaljuk meg a te jeledet, a te csodádat, a te tettedet, hogy utána elég tudjunk borulni, téged tudjunk magasztalni, téged tudjunk imádni, neked tudjunk hálát adni. Segíts, Urunk, mert bennünket is kísért az, hogy sokszor csak kéréseinkkel járulunk hozzád, és csak azt akarjuk, hogy csettintünk egyet, és te old meg. És közben sem köszönet, sem háladás, sem imádat, sem dicsőítés nem szólal meg ajkunkon. Segíts, Urunk, hogy meglássuk tetteid után a te nagyságodat, a te fenségedet, és téged tudjunk imádni, téged tudjunk dicsőíteni, téged tudjunk életünkben naggyá tenni. Hogy mások is megláthassák, és mások is megkívánják azt az Istent, aki jó, aki szerető, aki gondoskodó, aki meg tud áldani, aki erőt tud adni, és aki a mennyországba az örök élettel tudja megajándékozni mindazokat, akik hozzájárulnak. Kérünk, segíts ebben nekünk, hogy így tudjuk élni a mi életünket, és tisztíts meg bennünket, hogy minél jobban láthatóvá válhassék a Jézus Krisztus a mi életünkben. És tudjunk hozzád hasonlóvá válni. Amen. Maradjunk most így egy kicsit csendben, és mindenki magában imádkozzon tovább.